98, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szakmai napot tartottak. A Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspökség lelkészei és diakónusai részvételével a tábori püspökségen. Az idei utolsó lelkészi találkozón a Szentmisében Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök köszönetet mondott a tábori lelkészek munkájáért, szolgálatáért, azokért a helyzetekért, amelyekben megpróbáltuk az Isten iránti elkötelezettséget megvalósítani, mondta. Szentbeszédében a katonai ordinárius úgy fogalmazott: a tábori lelkészek lelkipásztorkodásuk során sajátos módon haladják meg a hagyományos papi szolgálatot, hiszen egészen más, speciális körülmények között találkoznak az emberekkel, a katonákkal, s nem csak hétvégén vagy vasárnaponként, hanem a hétköznapok valóságának helyzetében is. A veszprémi érseki főiskola adott otthont a veszprémi főegyházmegyei Caritas idei szeretet vendégségének, amelyen közel 100-an rászoruló kisgyermekes családok és nehéz sorsú egyedülállók vettek részt. A már 6. alkalommal megrendezett jótékonysági szeretet vendégség résztvevőit Gici László, a veszprémi főegyházmegyei Caritas igazgatója köszöntötte. Arra hívta fel a figyelmet, hogy senki sincs egyedül, és a segítségnyújtás nem csak az egyénről, hanem a közösségről is szól. Az ukrajnai háborút illetően az Európai Unión belül sincs konszenzus, ezért mindent, amit a háború ügyében lehetett, azt nem a soros magyar elnökség nevében, hanem attól függetlenül a kétoldalú diplomácia keretén belül kellett megtenni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az EU csúcsot követő sajtótájékoztatón Brüsszelben. Orbán Viktor a soros magyar EU elnökség képviseletében Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és António Costával, az Európai Tanács elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta: az ukrajnai háború a legfontosabb politikai kérdés, de ebben lényegében nem volt mozgástere, mert az Európai Unión belül nincs konszenzus, és ha nincs konszenzus, akkor nem lehet föllépni az Európai Tanács nevében. Tehát minden, amit a háború ügyében lehetett tenni, azt nem az elnökség keretében, hanem attól függetlenül kellett tenni, mondjuk úgy, hogy a kétoldalú diplomácia keretén belül, fogalmazott Orbán Viktor, jelezte: sok mindent tettek, most is van egy karácsonyi tűzszüneti javaslat, amelyet nem elnökségi keretben tettek az asztalra. A miniszterelnök a december 31-én véget érő magyar EU elnökséget értékelve megköszönte az együttműködést Ursula von der Leyennek és a bizottságnak, hangsúlyozva, hogy minden politikai vitát félre tudtak tenni annak érdekében, hogy fontos ügyeket előre tudjanak vinni. Orbán Viktor a magyar elnökség fontos pontjaként emelte ki, hogy a demográfiai kihívásokért felelős miniszterek az unió történetében először találkoztak, hogy megvitassák Európa demográfiai jövőjét. Valamint kiemelte, hogy a magyar uniós elnökség alatt történt meg a döntés Bulgária és Románia schengeni tagságáról. Történelmi csúcsra drágult a kakaó. Már tonnánként több mint 12,500 dollárt kell érte fizetni, ezzel idén már háromszorosára nőtt az árfolyam. Az áremelkedés elsődleges oka, hogy a nyugat-afrikai száraz időjárás az idei szezonban már a 4. egymást követő alkalommal vezethet ellátási hiányhoz. A Szíriával szembeni szankciók feloldására szólított fel az Assad rezsimet megbuktató szervezet vezetője. Ahmed Hussein Assar a BBC-nek azt mondta, a büntető intézkedések még a régi rendszer miatt születtek, és ők is ennek az áldozatai. Végül az időjárásról: túlnyomóan borult időre számíthatunk, eső, záporeső többfelé várható. Az északi középhegység magasabb csúcsain havas eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves molnárkalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a Katolikus Újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Heltai Jenő, Ravasz László, Takács József és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködik Blaskó Balázs, Fehér István és Tóth Levente színművész.
Az idő eljött. Az idő eljött, az ige bétölt. Üdvözlégy, boldog szűz Mária, Istennek anyja, szívünk aranya, magyarok szentséges asszonya. Vigasztald meg nemzetünket, foglald hozzád mi szívünket, vedd kedvesen ez dicséretünket. Kit angyal mondott, fiadat várod. Üdvözlégy, boldog szűz Mária, mennyei asztal, teljes malasztal, magyarok régi szent asszonya. Engeszteld édes urunkat, kérjed értünk Jézusunkat, hogy vigasztalja meg országunkat. Noé bárkája, Isten ládája, üdvözlégy, boldog szűz Mária, te benned vagyon, ki minket áldjon, magyarok régi szent asszonya. Méltán mondatol csillagnak, mennybe fénylő tisztaságnak, hívek utánad ém kiáltanak. Úr vagyon veled, teljes szűz méhed, üdvözlégy, boldog szűz Mária, Jézussal terhes, minket nyerhes, magyarok régi szent asszonya. Isten előtt érdemed nagy, mert lelkedben tiszta, szép vagy. Szükségünkben, ó édes szűz, ne hagyj! Élettermő fa, mennyei hárfa, üdvözlégy, boldog szűz Mária, manna edénye, országunk fénye, magyarok régi szent asszonya. Mutasd magadat anyánknak, kegyelmezd meg nyavajánknak, nyerj csendességet ez országunknak. Bűnös reménye, gyöngyünk szekrénye, üdvözlégy, boldog szűz Mária. Te benned vagyon, ki minket áldjon, magyarok régi szent asszonya. Vedd hozzád imádságunkat. Kérjed azon mi urunkat, hogy elnyerhessük régi sorsunkat. Dicséret legyen Istennek mennyben, üdvözlégy, boldog szűz Mária, áldott közöttünk szent üdvözítőnk, magyarok régi szent asszonya. Dicsértessék szent háromság, mennyben fénylő világosság, magasságbéli fényes uraság. Takács József, adventi komolyság. Az adventtel templomainkban megint ránk köszönt a viola szín. Ezt valahogy nem találjuk olyan természetesnek, mint a nagybőjtben. Számunkra az advent inkább a várakozás örömét, mint az előkészület komolyságát jelenti. Gyermekkorunk adventjeinek az emlékezete sem a viola vasárnapok és hétköznapok egymás utánja, hanem a hajnali misék belső fényessége a már kívül is oszladozó sötétségben. Az egyház azonban nem enged a viola színből. Alig ha van kedvére, hogy adventben csak a karácsonyvárás örvendező nyugtalanságát érezzük. Bizonyára ezért figyelmeztetget is, hogy ne mindig csak a már eljött megváltóra gondoljunk és a karácsonyi fényességet várjuk, hiszen a második eljövetel ítélet lesz. És éppen ezért figyelmeztet az egyház, hogy senki se ringassa magát hiú örömmámorba, senki se maradjon nyugalmas biztonságban, hanem mindenki utat keressen, utat készítsen önmagában, önmagából kivezető és Krisztusnak megnyílt utat. Megtörténhetik ugyanis az az ellentmondásnak látszó tény, hogy valaki Krisztust várja, és mégis elzárul Krisztus előtt, amikor megérkezik hozzá. Urunk első eljövetelénél is így történt. Sajátjába jött, és övéi nem fogadták be. A zsidóság maga teljesen dicsőséges és fájdalmas történelme, egész élete és minden vágya a megváltót várta. Az eljövendő volt létének értelme, szívének titkos, csendben és hangosan lépten nyomon kimondott vágya. És mégis, amikor megjött, nem fogadta be, mert nem olyan volt, amilyenről ábrándoztak, nem úgy hozta az üdvösséget, ahogy eltervezték. Ezzel szemben a pogány népek alig gondoltak az eljövendőre. Vagy ha gondoltak is, annyira testetlen, annyira elmosódott volt ez a vágy, annyira megfogalmazatlan ez a várakozás, hogy vagy csak haszontalan és önámító szertartásokban keresett kielégülést, vagy visszazuhant és belefolytódott az emberi élet evilági vágyaiba. Amikor azonban hallottak arról, aki a nemzetek vágya volt, ráfigyeltek és hozzátértek. Szent Pál állapítja ezt meg: a pogányok nem keresték a megigazulást, de elérték azt a hit által. Izrael a megigazulás törvényére törekedett, de nem érte azt el, mivel nem a hit szerint törekedett, hanem mint egy saját cselekedeteire támaszkodva. Belebotlottak a botlás kövébe, amint írva van: íme a botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, és aki ebben hisz, nem val szégyent. Sion várva várt megváltója, botránykő lett Sionban. Majdnem mindnyájan megbotlottak benne. Szégyent vallottak, mert nem hittek, nem akartak, és elfogultságuk miatt nem is tudtak teljesen ráhagyatkozni, egész gondolatvilágukat az ő szavai szerint átalakítani, mindent és még önmagukat is elhagyva hozzámenni. Ez minden egyes embernek a sorsát is példázza. Nem az jut el az üdvösségre, aki nyugodt abban, hogy eljut, nem is az, aki erőlködik vagy előretör, hanem akin Isten megkönyörül. Csak Isten különös irgalma adhatja meg az embernek, hogy önmagából teljesen kiemelkedve Krisztushoz emelkedjék, hogy önmagából teljesen kivetkőzve Krisztusba öltözzék, hogy önmagának teljesen meghalva Krisztus élhessen benne. Pedig éppen ez az üdvösség. Mindnyájunk élete folytonos Krisztus várás, sőt folytonos Krisztussal való találkozás fele barátainkban, sőt bizonyos értelemben Isten minden teremtményében, és végeredményben minden csak próbálkozás, előkészület a végső nagy találkozásra, az ítélet napján. Amíg azonban élünk, bármint is élünk, mindig bizonytalan marad, hogy milyen lesz a végső találkozás. Urunk ugyanis csak második eljövetelekor fogja nyíltan és mindenki számára kihirdetni, hogy kik az ő választottai. Addig mindig meg lesz az emberiségben a két csoport. Az egyik mondja, hogy Uram, Uram, a másik vagy semmit sem mond, vagy pedig egyenesen ellent mond. És mégis, megint csak úgy lesz. Sokan állnak majd Krisztus elé, mint akik jól ismerteknek tudják magukat, és mégis meghallják majd az elutasító szavakat. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, és sosem ismertelek titeket. Az üdvösségnek ez a bizonytalansága a Krisztussal való végső találkozás mikéntjének mind halálig való eldöntetlensége követeli meg a keresztény alázatosságot, a félelemmel és rettegéssel való buzgolkodást. Soha sem szabad kiesnünk abból a tudatból, hogy Isten minden kegyelmével is csak haszontalan szolgák vagyunk mi magunkban, ha magunkat tekintjük, nem pedig Isten ajándékait, amelyeknek koronája, de nem szükségszerűen vele járója az üdvösség. Sejtelme sincs a kereszténységről, aki még nem döbbent rá teljes méltatlanságára és egyetlen teendőjére, alázatosan figyelni Istent és készséggel simulni minden végzéséhez, folyton keresni az ő kedvét és sohasem gondolni, no most már megtaláltam, most már minden rendben van. Erre figyelmeztet bennünket az adventi viola. Állandó penitencia a keresztény élet, a szó héber és görög eredetének értelme szerint állandó igyekezet arra, hogy mindentől és magunktól elfordulva Istenhez térjünk. Istennek ugyanis önmagán kívül semmi sem tetszhetik. Mi is csak annyiban tetszhetünk neki, ha Krisztushoz való hasonlóságunkban önmagára ismer. Ennek a hasonlóságnak a megkívánt mértékét Isten egyikünknek sem nyilatkoztatja ki. És éppen ezért sohasem lehetünk az önmagunkkal való megelégedettségben nyugodtak. Azt talán még mondhatja valaki, persze önmaga ámítására és megnyugtatására, annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire csak számomra lehetséges, hiszen mindent megtettem. Azt azonban senki sem mondhatja. Annyira hasonlítok már Krisztushoz, amennyire hasonlítanom kell. Ezt ugyanis csak Isten tudja. Ezért nem szabad sohasem úgy örvendeznem Krisztusnak, mint akit már véglegesen és teljesen megtaláltam, hanem mindig keresnem kell, és jól tudnom, hogy akkor sem azért értem el, mert kerestem, hanem azért, mert ő hozzám jött.
Szabolcska Mihály, adventi ének. Száj, száj magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, ragyogj előttünk fénynek oszlopával, szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárvány sző a borulatra, igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk? Ó, jó az Isten, a mi sziklavárunk, nem tart soká már bűnben bujdosásunk, az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet birodalma, változz örömre szívünk aggodalma, az elhagyatottnak lesz már pártfogója, oltalmazója. S lesz hitünknek diadalma teljes, atyánk az Isten irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel, idvezítőnkkel. Száj hát magasra szíveink reménye, vezess el minket Jézusunk elébe, elsírni könnyünk édes örömünkben, szeretetünkben.
Ravasz László. A pacsirták karácsonya. Reményik Sándornak.
Assisi Ferenc mondta egyszer, ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra. Hadd legyen részük ünnepi lakomában, e szent napon nékik is. A szent meglátta és átérezte, milyen szörnyű dolog a napsugárhoz és nyári bőséghez szokott pacsirtának szállani havas utak, délütött mezők, hófehér földek felett. Ha egyáltalában tudna énekelni, mit énekelne ilyenkor egy árva pacsirta pár? Mit énekelne ilyenkor a pacsirta párjának holt teteme felett? Utolsó dal a megfagyott világban. Mikor ideér a szent gondolata, hirtelen rázuhog a karácsonyi öröm forró gondolat zápora, hiszen karácsony szánni és szeretni tanított. Felfedezte a szenvedő embert, királyi művészetté avatta a jótettet, megismertette az emberekkel az élet legnagyobb örömét, az örömszerzést. Ne féljetek, fázó pacsirták! Íme, szól a király, parancsot ad, bársonymentés, tollas süvegű, szattyánsarus apródok szórják tele a hómezőket, édes, friss magvakkal, s hívogatják az éjség és fagyverte sereget királyi lakomára. Szélzúgásban, fagyos csendben surran röpül ezer madár, halk, sűrű motozás, s egyszer csak megszólal a pacsirták tedeumának csengettyű szava. Igen, így képzelte ezt a szent, maga is az Isten pacsirtája. De mi lenne másnap reggel? Vajon elége az, ha egyetlen egy napon csoda történik, és a havastáj felett elszórják az életmentő búzaszemeket? Élete egy olyan karácsony, amely egy nap kivételes hangulatát iktatja bele évenként egyszer, kietlen, sötét és kihűlt életünkbe. Lehet-e pacsirtát tartani úgy, hogy egy hosszú télen át egyetlen egyszer kapjon szemet? Milyen világos, hogyha a karácsony nem lesz mindennapi erkölcs, ünnepi romantika marad csupán. Milyen kőkemény valóság, hogy a pacsirták minden nap éhesek, minden nap fáznak, s őket minden nap etetni és szeretni kell. Kihűlő világban, ólomszínű ég alatt, halálítélettel telített levegőben suhannak, szállnak, hullanak a fázó, néma pacsirták, a lelkek. Mindenikben ott halványkodik egy édes nyárnak az emléke vagy álma. Mindeniknek tele van a lelke el nem énekelhetett dalokkal. Mindeniknek vonaglik fáradó szárnya, amint menekül az zordidők körülkerítő avargyűrűjéből, a fény, a béke, a szeretet szigetére. Ó, mennyi ilyen lélek száldos körülöttünk! Siessünk! Halálosan sürgős a munkánk. Szórjuk szét a hómezők felett a jóság búzaszemeit, apró vigasztalásokat, piciny segítéseket, részvétet, készfogást, megértő hallgatást, szűkös kamránk összesöpört morzsáit, mindazt, ami tőlünk telik. Éhesek a pacsirták. Hétköznaponként, estenden, mikor megáll a nagy malom, a robot nem tapos, a gond nem őröl, hallasz-e néha halk, távoli, tiszta pacsirta szót? Azoknak a lelkeknek énekét, akiknek éppen a te kezed vetett búzaszemet. Nem ismered őket, nem találkoztál velük. Isten elválasztotta a magvetőt és a pacsirtát, de a magvető hallja az ismeretlen pacsirta énekét, és minden pacsirta éneket mond az ő magvetőjének. Minél hősiesebb, minél állandóbb, és minél győzedelmesebb az a küzdelem, hogy a pacsirták minden nap érezzék a karácsonyi gondolat örömét, annál tisztább és hallhatóbb a világháborúban önmagát tépő emberiség harci zaja és halálordítása között a pacsirták hálaéneke. Isten ezért az énekért tűri még a világot.
Heltai Jenő, december. Nem pesti hónap, budai hónap, kisvárosi, falusi hónap, nem jazzel, rádióval hangos, vásáros mai hónap. Száz év előtti, régi módi, Biedermeier hónap, gyermekéveink hónapja, a szülei ház hónapja és a nagy téli szünidői. A megfagyott gyermek hónapja, és Andersen kis gyufaárus lányái, a fehér szakállú Mikulási és a küsded Jézusé. Jóság és szeretet hónapja, a megfogyatkozott jóságé és a megcsappant szereteté. Mert kihűlt a remény kemencéje a földön, nincs, aki újra befűtse. Didereg az ember, haldoklik a világ. Ez a melegségre szomjas jégvilág, mely időtlen idők óta koldusan nyeli az áldott nap maradék tüzét, a türelmes föld gyérülő szenét és a jóság és szeretet isteni kenyerének morzsáit. Hová lett az isteni kenyér, mely azért volt, hogy mindenkinek jusson belőle egy karéj? Alig maradt belőle egy decemberre való, egy napra való. Egy estre való, egy karácsony estre való. Talán imádkozni kellene, vagy visszanézve arra, mi mögöttünk van, megfogni egymás kezét, összebújni, egymást megölelni, és utolsó szikrájából annak, mi bennünk emberi, új tüzet rakni új jövőhöz, és friss kenyérsütéshez.
Irodalmi összeállítást hallottak Heltai Jenő, Ravasz László, Takács József és Szabolcska Mihály műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Fehér István és Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész. Látogatások. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent negyedik vasárnapjára. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szenti Avatási Ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy Szenti Avatási eljárás dekrétumának közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek elismerte a pápa életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész.
Most, mint néző szólalok meg, aki egyúttal más oldalról, mint diákként ismertem meg Gellért atyát, hiszen engem a Gregoriánán is tanított annak idején, oda átjárt a Szent Anselm Egyetemről vendégprofesszorként, és ott követtem, aztán oda megengedte a Gergely Egyetem, hogy ott is hallgassam az óráit. Köztünk is egy nagyon szép barátság született. A filmben engem az ragadott meg, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot, amikor ez a kemény kommunista fény behatol az egyház testébe, hogy ott zavart okozzon, ezt úgy mutatjátok be, hogy nem vádoltok. Nem vádoltok senkit sem. Nem ítéltek el senkit sem, még az árulókat sem, de bemutatjátok azt az oldalát a Bencés Rendnek, hogy hogy történt ez, és ez nem csak egy múlt idézés volt számomra, hanem egy nagyon szép föltárása annak a drámának, amit a Bencés atyák ott megéltek, és hát nagyon szépen éltek meg. Szenvedéssel tudván az, hogy vannak közöttünk olyanok, de ezt elhordták együtt. Ezt hogyan látok, és hogyan láttatjátok, Kati?
Mondhatom, hogy szinte belülről, mert amikor az ABTL-be különböző iratokat olvassa az ember, akkor megelevenedik előttem az a kép annak az embernek a kiszolgáltatottsága, a hite, a szenvedése, és hát nagyon fontosnak tartottuk egyrészt, hogy eredeti helyszíneken a különböző börtönökben vegyük fel a felvételeket, ahol a rácsoknak és a bezártságnak a szuggesztív ereje hat, de ugyanakkor, amit mondtál, végig ez volt bennünk, hogy az ítélkezés nem a mi dolgunk. Mindezt valahol egyrészt a megbékélés szellemében készítettük a filmet, másrészt pedig az utánunk következő nemzedéknek és a fiataloknak, híradásnak, mint kortanunk. Hát bizonyos szempontból én is egy kortanú vagyok, mert átéltem ezeket a dolgokat saját otthonomban, a letartóztatásokat, a megfigyeléseket, az árulásokat, de Pannonhalmán a szerzetesek, akik hosszú éveket töltöttek börtönben, egy olyan erkölcsi tartással gazdagított példát mutattak nekünk, hogy ez nagyon fontos volt, és ez egy kötelességünk, hogy ezt továbbadjuk másoknak is.
Nem csak ebben a filmben, de itt is nagyon fontos volt számunkra a nyitottság a másik ember iránt, a párbeszéd, a dialógus a más vallásokkal, a hívőkkel és hitetlenekkel, a hidatépítés hívők és hitetlenek közt, kelet és nyugat közt. Ez a vállalás nem csak ebben a filmben, de utat mutatott, és előre segített bennünket továbbra is, és én azt gondolom, hogy a filmkészítők felelőssége nagyon fontos. Tisztában kell lenniük azzal, hogy miről készítenek filmet, hogy évekig elő kell, hogy készítsék azt nem ilyen sarki riportokkal. Mi például 2005 óta készítjük ezt a filmet. A Közvetítő című sorozatunk alatt már vettük fel azokat az atyákról szóló idézőjelben kortanukról szóló interjúkat, akik ma már nem is élnek, és ez a fajta bizalom, ez a fajta együttélés, együtt gondolkodás segített abba, hogy a film mindvégig objektív maradt, sőt, a végén húsvét ünnepe nagyon is fontos, pozitív útmutatás számunkra.
A filmvetítés után egy beszélgetés kezdődött veletek, ami egy olyan kérdést is felvetett, hogy hogyan lehet megbocsátani. És akkor te úgy nagyon szép hallomást tettél, Kati. Megosztanád velünk, meg a hallgatókkal?
Később a kutatásaim során szembesültem azzal is, hogy rólunk is mennyire sokan jelentettek, és ezek meg is jelentek különböző újságokban, és ezeket hát Imre, hála Isten, már nem érte meg, mert ez mint az ő halála után történt, és nagyon megrázó élmény volt ezeket olvasni, hogy akikkel szoros barátságban voltál, közvetlen közeledben, hogy azok hogyan jelentettek az életed pillanatairól. Volt olyan, és ezt nem említettem tegnap, hogy például akinek nagyon ismert filmrendező, akinek nagyon sokat segítettünk abban, hogy elinduljon a pályáján, amikor nekünk ki kellett menni Németországba, mert nem volt más lehetőség, akkor még oda is utánunk küldték, és mikor boldogan fogadtuk, hogy de jó, hogy újra találkozunk, milyen jó, és egész éjszakán át beszélgettünk reggelig, és csak utána évekkel tudtam meg, hogy hát azért jött, mert az állambiztonság kiküldte, hogy még ott is figyeljenek minket, még Németországba is. Ezek természetesen olyan nehezen gyógyuló sebek, de mégis, amikor valaki felhívott a telefonon, és mondta, hogy ő nem akart rosszat, és hogy tulajdonképpen aki besúgó volt, igen, és hogy nem volt neki más lehetősége, kényszer alatt volt, zsarulás így volt, akkor azt mondtam, hogy felejtsük el, ez megtörtént, ne beszéljünk többet róla. És valóban a kereszténységnek a lényege a megbánás és a megbocsátás. Ez a két alapvetően fontos motivum, és megbocsátás nélkül nem lehet élni.
A megbocsátás két fél között jön létre, a sértett fél és a sértő között. A sértetről szóltál, hogy te megbocsátottál. Ambrus atya a filmben tesz egy megjegyzést a vége felé, hogy akkor, ami a sértőt érti, tehát a beépítettet, az árulót, hogy neki mi lenne a kötelessége, hol és hogyan kéne, úgymond a jóvátételt elrendezni, még itt a földi életében, túl azon, hogy a sértett fél kész arra, hogy megbocsásson a maga részéről. Ezt sokszor elfelejtjük.
Az igazságtétel miatt fontos ez, hogy aki vétett, az valahol nyilvánosan kifejezze azt, hogy miért tette ezt. Nagyon sokan nem önszántukból, nagyon sokan zsarolás következtében tették, de akkor is valahol kérni kell ezt a megbocsátást, mint ahogy az egyik Pannonhalmáról rengeteg, több száz, nem is tudom hány cikket és tudósítást írt, és végül is elment az anyakolostorba, kiugrott papolt az illető, és elment, és Várszegély Asztrik főapától és másik szerzetestől bocsánatot kért, és akkor ő azt mondta, hogy igen, de ezt nyilvánosan kell megtenni, mert nem engem sértettél meg, hanem mindazokat, akik a te jelentéseid alapján hátrányos helyzetbe kerültek, mert hát sokat így ilyen alapon vittek el börtönbe.
És hogy akkor térhet ő vissza az áró a beépített Pannonhalmára, amit elhagyott, ha Pannonhalmától bocsánatot kér.
Igen, igen.
Hogy ő is meggyógyulhasson. Én nem tudom meggyógyítani, csak ő elfogadja magát, és ezt kinyilvánítja, ez kiderül a film végén.
Talán egy megtisztító katarzis által éli meg ezt a megtisztulást az az ember is.
Lehet a filmnek valamilyen folytatása, esetleg más rend házatáján körülnézni, hogy milyen volt náluk ugyanez a dolog, hogy hogyan viselték ezeket az eseményeket?
Számunkra nagyon izgalmas az állami szociális otthon 30 éve Pannonhalmán, akik ott éltek, és egymás között is sok bizalommal, de nagy odafigyeléssel élték át a mindennapjaikat. Ezekről szívesen csinálnék filmet. Őróluk nem tudtunk, csak nagyon híradó szinten beszámolni, mert úgy gondolom, hogy ez egy tévésorozat, ami ott játszódott.
A filmbe kiderül, hogy amikor a kamera mutatja a pannonhalmi temetőt és a sírok tömegét, a legnagyobb jezsuita temető Pannonhalmánban. Tehát bent és temetőben lakik a legtöbb elhunyt jezsuita. És ez mutatja a kor fonákságát, de mutatja a gyönyörűségét is. Ahogyan az ottani bent is atyák befogadtak bennünket az akkori jezsuitákban. Ennél szebb és nyitottabb testvériség nincs, nem létezik. Azért, ahol a baj meg a nyomorúság nagyon nagy, az igazi emberség ott virágzik ki.
Nagyon örülünk, hogy ebben a filmben lehetőségünk volt erre, hogy csak nagyon röviden, de a különböző szerzetes rendek szenvedéseit éppen a szociális otthonon keresztül bemutassuk, amit kevésbé ismertek voltak, és azt a testvériséget, ami a bencések és a jezsuiták, piaristák, ciszterek között ott kialakult. Ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és ami még fontos volt, hogy a filmet a húsvéttal fejezzük be, a húsvét újjászületésével, a jövőre való nyitottsággal, és hogy annak a szellemében éljünk tovább.
Köszönöm nektek ezt a valóban gyógyító filmet, amely bennünket a múltba elvisz, nem azért, hogy keseredjünk, vagy szomorkodjunk, hanem inkább kihúzzuk magunkat, hogy éltek ott nagyszerű tanúságtevő emberek, és lehetett a legnagyobb sötétségben is emberségesnek maradni.
Köszönöm
nektek ezt a gyönyörű szép filmet. További jó alkotásokat még.
Köszönjük szépen.
Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Látogatások. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent 4. vasárnapjára.
Advent 4. vasárnapjának evangéliumában Mária rokonához, Erzsébethez siet. Nem rohan, hanem siet. Különbség van ugyanis a sietés és a rohanás között. Amikor sietek, akkor már valami megszületett bennem, és azt tovább szeretném adni mások számára. Vagy ha megszületett bennem egy felismerés, sietve jegyzem le valahová, nehogy elfelejtsem. Máriának különleges tapasztalatban van része, látomásban találkozik az örömhírt közlő angyallal. Ez olyan találkozás, amelyet nem tarthat meg magának, nem tarthat meg magában. Ugyanakkor azt is tudja, hogy az élményt csak olyas valakivel oszthatja meg, aki hasonló helyzetben és hasonló szinten van. Nemrégiben osztottam meg valaki velem Istennel kapcsolatos élményét. Az élmény után gyorsan videóra vette beszámolóját, és sietve kimondta magából. Sietett, mert pár nap múlva már nem lett volna sem számára, sem mások számára annyira élettel teljes az élmény. Nem rohant, csak sietve jegyezte meg az élményt. Mária siet, de nem rohan. Ezért különösen is adventi példakép. A sietésnek van célja, oka és értelme. A rohanásnak nincs. Az értelmes sietésben öröm van. A rohanásban pedig önzés, nehogy valamiről lemaradjak, ez pedig értelmetlen. Amikor karácsony előtt érzem környezetem nagy rohanását, gondoljak arra, hogy egész évben van időm szeretni. A karácsonyi úgynevezett lázvásárlásban, mintha az egész évben elmulasztott szeretetemet akarom jóvá tenni, úgymond bepótolni tárgyakkal, ami valójában teljesen lehetetlen. Persze, mint mindig, tisztelet a nagyon sok kivételnek. Aki kivétel, amúgy sem veszi magára. A szűzanya Mária azért siet tehát, mert egyrészt örömét akarja megosztani, másrészt meg akar győződni arról, hogy az a különleges látomás, amelyben része volt, nem képzelődés. Hit és hiszékenység között nagy különbség van. Mária hisz, de nem hiszékeny. Azon túl, hogy megosztja a titkot és örömöt, kicsit úgymond leellenőrzi azt, hogy a látomás tényleg felülről való, vagy pedig megtévesztés. A szellemek megkülönböztetése ez. A hitbeli fejlődés feltétele a gyermeki kíváncsisággal történő érdeklődés. Az angyallal folytatott párbeszédben Mária folyamatosan visszakérdez. Aztán magában hordozza, érleli a titkot, s ezután megy Erzsébethez. Aztán azok az emberek, akiknek látomásban van részük, kicsit megzavarodnak, jó értelemben. Nem mindennapi esemény, amikor egy idegen, de mégis ismerős betopan az életünkbe, mond valamit és utána továbbáll. Az ilyet nem lehet csak úgy feldolgozni, nem kevés időnek kell eltelnie, míg megérti valamelyest az ember, hogy mi is történik vele. Aztán azok, akik valamilyen különleges látomásban részesültek, vagy részesülnek, egyedül maradnak az élményeikkel. A természet feletti élmények személyre szabottak. Isten nem olyan, mint az a karácsonyi üzenetküldő sereg, amely mindenki számára ugyanazt az üzenetet és jó kívánságot küldi el másoknak. Istennek mindenki számára személyre szabott üzenete van. Amikor valamilyen felismerésben van részem, nem könnyű róla beszélni. A lélek mélységéről nem könnyű beszélni, s nem is tudok akárkinek beszélni. A mély örömről talán épp olyan nehéz beszélni, mint a bűneimről. Bár a látomás ajándéka személyre szabott, mégsem hagy abban Isten egyedül. Mária sem marad egészen egyedül titkával, örömével. Van neki Erzsébetje, aki nem csupán rokona, hanem sorstársa, aki megérti őt. Olyan emberrel tudjuk megosztani titkainkat, aki sorstársunk. Van-e neked Erzsébeted, aki nem csupán rokon, hanem megértő sorstárs? Mikot vitt Mária Erzsébetnek? Lehet, hogy vitt valamit neki, de csak annyit ír az evangélium, hogy önmagát vitte, jelenlétét ajándékozta Erzsébetnek. Ez a legnagyobb ajándék, amit bárkinek tudok adni, és ingyen van. Nem könnyű, de gyakorlással működik, és nem csak ünnepek alkalmával. Sőt, akkor lesz ünnep, ha jelenlétet ajándékozok a másik embernek. A többi is lehet fontos, de az a jelenlétből következik. És akkor azt adom a másiknak, amire valóban szüksége van, és nem azt, ami szerintem jó neki. Mária azt adta Erzsébetnek, amire szüksége volt, s nekünk is így kell tennünk. Példa erre az a gyermek, akinek az édesapja elfoglalt szakember volt, és csak kevés idő jutott a családjára. A gyermek követelte, hogy minden este elolvás előtt olvasson fel neki egy mesét. Ez így ment egy ideig, míg az édesapa kitalált egy másik megoldást. Vett egy mesekazettát, amely tele volt történetekkel, s amikor a gyermek azt kérte, hogy olvasson neki valamit, egyszerűen bekapcsolta a magnót. Néhány nap múlva a gyermek nem akarta hallgatni a kazettát. Miért? Kérdezte az édesapa. A magnó ugyanolyan jól elmondja a történetet, mint én. Ja, felelte a kislány, de nem ülhetek az ölébe. Találjak időt arra, hogy meglátogatok másokat, és velük legyek. Mindannyian tudjuk, és el is mondjuk sokszor, hogy mi az, amire ma mindenkinek szüksége van. Szükség van bátorításra, belső békére és örömre, ami a Szentlélektől jön. Ezt adta Mária Erzsébetnek. Mária látogatása Erzsébetnél szent látogatás. Amikor idén karácsonykor meglátogatok másokat, próbáljak ilyen szent látogatást tenni. Keressem azt, hogyan tudom őket közelebb vinni Istenhez? Próbáljam megosztani velük a bennem is lévő Isten lelkét, a vigasztalás, a bátorítás, a béke és az öröm lelkét, ahogy azt Mária is tette. Ne úgy, ahogy nekem jó, hanem ahogy neki. Ehhez szerető figyelem, őszinte és nem színlelt érdeklődés szükséges, röviden igazi jelenlét. Ekkor lesz karácsony, és nem csak decemberben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Babits Mihály, Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni, hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.
Babits Mihály Csillag után című versét Blaskó Balázs előadásában hallották.
Imája.
Hálát adunk neked. Hálát adunk neked, atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk, szolgáidnak, Krisztus által kinyilatkoztattál. Dicsőség legyen neked mindörökké. Mint ahogy ez a kenyér szétszórva volt a földeken, és összegyűjtve egyé lett, úgy legyen az egyházad a világ egyik végétől a másikig összegyűjtve országodban. Mert tiéd a dicsőség és a hatalom, Jézus Krisztus által mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!